Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mongatil, a vendégünk pedig a stúdióban Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, a telefonszámunk pedig 483-2626. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Több kutatóval együtt jegyezőn egy tanulmánykötetet, amely az idén jelent meg, és amely a magyar népesség életminőségével foglalkozik. Ennek hátterében egy kutatázat áll, amely több évtizedre visszamenőleg végez kérdőíves kutatásokat, egy több ezer emberre vonatkozó kérdőíves kutatásokat, és ebből próbálják fölmérni azt, hogy milyen a magyar népesség életminősége. Most ezekből a legfrissebb adatokból az látszik, hogy romlás látható az utóbbi évtizedekhez képest, de az utóbbi évekhez képest. Mik a legfontosabb ismérvei vagy megállapításai ennek a romlásnak?
Igen, talán mondanék pár szót magukról a vizsgálatokról. Tehát 1983-ban 6 ezer embert kérdeztünk ki, 88-ban 21 ezer embert, 95-ben 12.600 embert, 2002-ben is 12.600 embert otthoni interjú formájában. Ebben az utolsó felmérésben védőnök mentek ki a megadott reprezentatív mintára, és egy legalább egy órás, nagyon részletes kérdőív sort vettek föl az embereknek az egészségi állapotára, vonatkozóan pszichológiai, szociológiai, demográfiai jellemzőkre, és a fő célunk az volt, hogy pontosan az életminőségnek az alakulását vizsgáljuk, illetve hogy ennek mik a háttértényezői. És amit most említett, és ebben a kötetben még ugyanezek az adatok nem kerültek be, az utolsó 2002-es felmérésben megkérdeztük, hogy ki járul hozzá, hogy újra megkeressük, és 2005 végén újra megkerestünk 4000 embert. És ennél a 4000 embernél azt találtuk, hogy ugyan az anyagi helyzetüket jobbnak tartják, ugyanazzal a skálával mérve 2002 és 2005 között, viszont ami megdöbbentő, hogy a depresszió, amiről itt sokat fogunk majd beszélni, mert úgy tűnik, hogy az egyik legfontosabb jellemzője a tartós stressz állapotnak, tehát annak, hogy valaki tartósan megoldhatatlannak érzi a helyzetét, és egyébként a középkori népesség korai egészségromlásának a legfontosabb előrejelzője a depressziós tünetegyüttes. Ez a depressziós tünetegyüttes, ami 2002-ben országos szinten a felnőttmeségben 13% volt, ez 18%-ra emelkedett összességében. Ez egy hihetetlen nagy emelkedés. Hasonló emelkedés 88 és 95 között volt, akkor 2,7-ről 7,4%-ra emelkedett ugyanez az érték. Tehát az emelkedés is nagyon megdöbbentő, de ami még ezen belül egy magyar jellegzetesség, és nagyon-nagyon nehéz megérteni, vagy megmagyarázni, vagy nagyon fontos lenne megérteni, hogy elsősorban a férfiak között emelkedett a krónikus stressz állapot, vagy a depressziós tünetegyüttes. A nők között mikoribb, de a férfiaknál általában ez sokkal súlyosabb, ha valakinél egy ilyen állapot alakul ki. Egyébként, hogy mondjam el, hogy mit értünk, mert nagyon sok vita folyik arról, hogy mit értünk depressziós alatt. Tehát a depresszió egy folyamatos sort képez, néhány százalék a népességnek, körülbelül 2-3%, aki kifejezetten biológiai okokból depressziós, ez általában úgynevezett bipoláris depresszió, tehát hol nagyon-nagyon rossz lelkiállapotban van, meg se tud mozdulni, sokszor föl se tud kelni, hol meg nagyon fent van, nagyon eladja a családnak a bútorait, és kritikátlanná válik. Ez az egyik véglet, de ennél sokkal gyakoribb, és ami egyébként a társadalmi változásokkal nagyon szorosan összefügg, és a krónikus stresszel, az a elsősorban környezeti hatásokra létrejövő depressziós lelkiállapot, amelyik ugyanolyan súlyos, tehát mondjuk a következményeit tekintve pontosan ugyanolyan súlyos állapotnak tekinthető, hogy mik a fő tünetei a depressziónak, hogyha valaki hajnalban fölébred, és nem tud elaludni, és nagyon kínzó gondolatai vannak, hogyha úgy érzi, hogy minden érdeklődését elvesztette mások iránt, semmiben sem tud dönteni, nem tudja elvégezni a mindennapi munkáját sem, és nincsen fizikai betegsége, bűntudatot érez, és nincsen igazán oka ennek. Na most ebben is három fokozatot különböztethetünk meg. A legsúlyosabb az, amikor feltétlenül orvosi kezelésre van szükség. A következő már klinikailag depressziósnak tekinthető állapot, és ez összességében ez az, ami 13% volt 2002-ben, és most 18%. Ez sem feltétlenül tekinthető, vagy hát nagy a betegségnek tekinthető, de ezzel még az emberek többsége elmegy dolgozni, csak például nem tudja jól elvégezni a munkáját, nem tud jól koncentrálni, borzasztó erőfeszítésébe kerül a munka, és utána már olyan, mint egy mosogatórony, és összességében körülbelül minden harmadik ember ma Magyarországon panaszkodik néhány ilyen tünetről, és ez már rontja az életminőségét, azonban hát erről szó sincs, hogy ilyenkor betegségről beszélhetnénk, de már erre is komolyan oda kell figyelni.
Milyen következményei vannak az ilyen típusú depressziónak? Tehát elő vagy utóbb ez nyilvánvalóan az egészségügyi állapotában érezhető az embernek.
Igen, tehát ennek igazán az a jelentősége, hogy egész egyértelműen rontja a testi állapotot is. Tehát például egy férfi esetében, hogyha ez az enyhe depresszió állapota áll fenn, ami mondom minden harmadik embernél előfordul, bár a férfiaknál ritkább, az 10 év alatt kétszeresére növeli az infarktusnak a veszélyét, és a súlyos depressziós állapot pedig 4-szeresére növeli az infarktus veszélyét. Tehát ez a fajta tanult tehetetlenség, lelki állapota, vagy krónikus stressz állapot, ez nagyon komoly következményekkel jár, és egyébként éppen most van az Egészségügyi Világszervezetnek a depressziós öngyilkosság megelőzési hete, éppen ma zárul. Az egész világon erre próbálják fölhívni a figyelmet, hogy ez a leggyorsabban növekvő népbetegség. Tehát ha arra gondolunk, hogy csak mondjuk 10%-a az embereknek komolyan veszélyeztetett, az is már egy súlyos jelzés.
Ez a magas arány egyébként hasonló nyugat-európai, vagy mondjuk szomszédos nyugat-európai, vagy más kelet-európai országokhoz képest is magas, tehát Magyarország ebben az értelemben kilóg ebből a környezetből?
Azt mindig is tiltakozom az ellen, hogy a magyarok eleve depressziósabbak volnának, mint más országok. Például még a 83-as felmérésünkben egyáltalán nem voltak rosszabbak a mutatóink, vagy olyanok voltak, mint a szomszédos országunknak. Ez a most legutóbb mért érték, ez már nagyon magas, és főleg a férfiak közt kiugró a magas értéknek számít. De ami igazán jellemző a magyarokra, vagy a magyar népességre, az, hogy óriásiak a különbségek az országon belül, és ez tükröződik aztán a korai, az idő előtti nagyon súlyos egészségromlásban és halálozásban is. Tehát például egy budai magas végzettségű, tehát egyetemet végzett fiatalnak olyanok, ahogy, mint egy nyugat-európainak. Ugyanakkor már a pesti kerületekben kifejezetten rossz mutatókat találunk, az ország észak-keleti megyeiben, és az alacsony végzettségű rétegekben sokkal magasabbak az arányok. Tehát ami igazán jellemzi a magyar lelkiállapotot és életminőséget, az pontosan a szétszakadása az országnak, hogy egyre nő, és most Ferges Zsuzsa utolsó tanulmányában olvastam, és így van valóban, hogy most már lassan 50%-a a népességnek az, aki leszakadónak számít, akiknél már nagyon zsúlyt találunk.
Tehát ez regionálisan is jelentős különbségeket mutat, és a kort tekintve is? Tehát az, hogy a fiatalabbak és a középkorúak, öregebbek körében mik ezek az arányok?
Nagyon nagyok a különbségek regionálisan, de itt az a lényeg, hogy például Buda és Pest teljesen különböző két régió, hihetetlen nagyok a különbségek. A keleti megyékben rosszabbak az arányok, meg a délalföldön is, és ezzel szemben a nyugat-magyarországi jogban jobb a helyzet. Ha az életkort nézzük, akkor valóban az idősek között rossz arányokat találunk, de sajnos alacsony végzettségű, tehát az végzettség a legfontosabb előreje. Az alacsony végzettségű, és itt már az érettséginél alacsonyabb végzettségűekről van szó, ezek között kifejezetten nagyon rossz arányokat találunk. Tehát az iskolázottság ilyen szempontból nagyon komoly védőfaktor.
Vendégünk a stúdióban dr. Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója. A telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.